a 96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kérem Jézus Krisztust, adja meg, hogy az ő szentsége szívéből továbbra is élő víz fakadjon, ami meggyógyítja az általunk okozott sebeket, megerősíti a mások szeretetére és szolgálatára való képességünket, és arra ösztönöz bennünket, hogy egy igazságos, szolidáris és testvéri világ felé haladjunk, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Ki kell állni a magyar érdekek, a békepárti törekvések, a nemzeti szuverenitásunk mellett, jelentette ki a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának vezetője a Kossuth Rádió műsorában. Deutsch Tamás kifejtette, Donald Trump elnökké választásával és azzal, hogy a republikánus párt az Egyesült Államok törvényhozásának mindkét házában többséget szerzett, valamint a 2024 júniusában az európai parlamenti választásokon aratott nagy sikerükkel a patriótáknak nagyon erősek a politikai pozíciói. A globalisták, a sorosista erők, amerikai Egyesült Államok beli veresége azzal a következménnyel jár, hogy Washingtont föl kell adniuk, és ezek az erők főhadiszállásukat át fogják helyezni Európába, Brüsszelbe, tette hozzá. Deutsch Tamás azt mondta, Magyar Péter brüsszeli pártja az Európai Néppárt, Gyurcsány Ferenc brüsszeli pártja az Európai Szocialisták pártja, és az Európai Liberálisok globalista, sorosista koalíciót hoztak létre az Európai Parlamentben. A képviselő ezért arra számít, hogy még erősebb, még durvább támadások fogják érni a patrióta erőket. A kormányzatot annak tárgyalási pozícióit erősíti a tény, hogy több mint 1.350.000-en vettek részt a nemzeti konzultáción, hangsúlyozta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádió műsorában. Hidvégi Balázs kiemelte, Európában is példátlan, ahogyan Magyarországon a kormányzat bevonja az embereket a döntésekbe, a legutóbbi nemzeti konzultáció résztvevők száma pedig ismét kiemelkedő volt. A politikus örömét fejezte ki, hogy a magyarok kiálltak a nemzeti önrendelkezés a gazdasági szuverenitás mellett, ezáltal pedig szerinte üzenetet fogalmaztak meg Brüsszel, illetve annak képviselői bábjai felé is, akik Magyarország érdekeivel ellentétes törekvéseket szolgálnak ki. A konzultációban érintett témák kapcsán közölte, a munkáshitel, valamint a kis- és középvállalkozások támogatásával kapcsolatos lehetőségek iránt már most komoly az érdeklődés. Egyszerűsített feltételekkel indul újra az energetikai otthonfelújítási program, tudatta az Energiaügyi Minisztérium a távirat irodával. A közlemény szerint többen és kevesebb papírmunkával pályázhatnak hétfőtől a családi házak energia megtakarítását eredményező korszerűsítéshez kínált, összesen akár 6 millió forint kormányzati támogatásra. A tavaly nyár óta elérhető program első fél évének tapasztalatai alapján könnyített részvételi feltételekkel nyílik újra a lehetőség január 20-án. Újdonság, hogy már a 2007 előtt épült családi házak korszerűsítésére is felvehető a támogatás. A jelentkezésre jogosultak köre mintegy 300.000 családdal bővül, és érdemben csökkennek az adminisztrációs terhek. A kis településeken élőknek a vidéki otthonfelújítási programmal kombinálva egy családi ház teljes energetikai és esztétikai felújítása válik lehetővé, írták. Szövetséges katonai menetoszlopok haladnak át Magyarországon hétfőn, kedden és szerdán, tudatta a Honvédelmi Minisztérium a távirat irodával közleményében. 2025. január 20-a és 22-e között Magyarország területé halad át a brit haderő konvoja, hogy részt vegyen egy NATO gyakorlaton Romániában, írták. Kérjük, hogy a katonai járművek konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel azok mérete és sebessége, valamint a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól. A Magyar Honvédség kéri a lakosság türelmét, és egyben köszöni a megértésüket, áll a minisztérium közleményében. Végül az időjárásról. Borult, párás, kisebb körzetekben ködös lesz az idő. Néhol kialakulhat szitálás, ónos szitálás, esetleg hószállingózás. A felhőben lévő tájakon zúzmara lerakódásra kell számítani. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és 0 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn -3 és +2 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban a környezeti nevelés témakörében beszélgetünk Szitta Emesével, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja titkárával, valamint Hák Flórával, az egyesület titkárhelyettesével. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet, akikkel a környezeti nevelésről fogunk beszélgetni. Üdvözöllek itt a stúdióban titeket!
Köszönjük a meghívást!
Mi is a környezeti nevelés fogalma, és miért is kell ezzel foglalkozni már egészen gyerekkortól?
A környezeti nevelés igazából egy olyan fogalom, ami nagyon sok mindent felölel. Elsősorban az a célja, hogy a gyerekeket és a felnőtteket, tehát igazából a teljes tágabb lakosságot közelebb hozza a természethez, illetve hogy a természeti és az épített környezetben megtaláljuk a saját magunk helyét. Szerintem ez a legfontosabb része.
Igen, és nagyon bő eszköztárral rendelkezik, de itt főleg a természet és az a környezet, a lehetőségek azok, amikben mi tudunk foglalkozni és dolgozni az emberekkel. És ugye a környezeti nevelők válogatják, hogy kinek milyen eszközei vannak, hogy milyen technikákkal tudja bemutatni ezt a területet, de tényleg nagyon-nagyon sok lehetőség adott, és nagyon tág az, ahogy meg tudjuk a gyerekekkel vagy a felnőttekkel szeretetni a természetet.
Mert hogy egyébként ők az új generáció, akikkel tulajdonképpen a pozitív példákat tovább tudjuk vinni. Mit tapasztaltok egyébként, mennyire felkészültek mostanában a gyerekek? Mit hoznak esetleg otthonról?
Én azt látom, hogy a fenntarthatóság meg a környezettudatosság az a szinte már ilyen trendivé vált manapság, ami egy nagyon-nagyon jó dolog. Tehát van egy egyre tágabb réteg, ahol a családok már sokat foglalkoznak ezekkel a témakörökkel, és jó példát mutatva a gyerekeiknek, továbbadják azt a tudást, azt az életmódot, amit ők helyesnek tartanak.
Akkor ez nem egy ilyen felszínes dolog, ha jól értem, mert hogy ugye a gyerekek, ha ezt viszik magukkal, és ők ezt már alkalmazzák, akkor otthon ténylegesen így működik.
Igen, én azt látom, hogy azért ez egyre jobban megy, bár azért van mit csinálnunk még, azt kell, hogy mondjam, szóval tényleg tágul ez a kör, de azért rengeteg még az ismerethiány, rengeteg a félreértés.
Ez nagyon előítélet a nem szeretem állatokkal kapcsolatban például, amit nem ismernek. És így érdekes, mert ahogy tágul így a kör az ember körül, most itt arra gondolok, hogyha mondjuk valakinek családja lesz gyerekei, bekerül egy másik környezetbe, mint eddig, mondjuk egy óvodai iskolai környezetbe, és azért ott tapasztal az ember olyan dolgokat, hogy a gyereknek még meg lehet mutatni, a gyereket nagyon érdekel a denevér, a bogár, a katica, a minden, amit maga körül lehet. Mégis otthonról azt hozza, hogy a szülei mondjuk félnek tőle, nem ismerik, nem tudják, hogy mi az. És ezért is nagyon fontos az érzékenyítés. Én például nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ember önállóan tegyen ezért az egész dologért, az egész témáért, hogyha tud, és például azokban az intézményekben, ahol a én családom is jár, vagy megfordul, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ahogy tudom, képviseljem ezt a területet és a természetvédelmet, állatok, növények szeretetét, akár a gyerekek felé, akár az ott dolgozók felé. Tehát igazából nem muszáj feltétlenül ahhoz környezeti nevelőnek lenni, hogy az ember ezt a fontos témát képviselje és különböző programokon keresztül bemutassa, hanem elég önállónak lenni, és mondjuk kapcsolatban lenni egy szervezettel vagy egy egyesülettel.
Miért választottátok ezt a pályát? Akkor nektek van valami kapcsolódási pontotok, vélhetően a környezetvédelemmel kapcsolatban.
Igen, szerintem mind a kettőnknek van gyerekkorból már élménye természettel és természeti környezettel kapcsolatban, ami közel hozta ezt a pályát hozzánk. Én azt szeretném így kihangsúlyozni, hogy szerintem a legfontosabb egység a környezeti nevelésben az egyénen kívül a család, tehát ahogy a Flóra példájából is látható volt, tényleg, hogyha a felnőtt nem fogékony erre, akkor azért elég nehéz dolgunk van a gyerekekkel, mert hogyha mondjuk nincsen egy rendszeres kapcsolat velük, akkor mondjuk egy-egy nagyobb élmény az lehet, hogy kitart egy ideig, de aztán szépen így elsikkad, mert sajnos mi felnőttként sokat tudunk tenni azért, hogy aztán ne legyen fogékony, szóval erre így nagyon szeretném kihelyezni a hangsúlyt, hogy a felnőtteknek a környezeti nevelése is nagyon-nagyon fontos. Az én példám és ezt tükrözi, mert hogy én édesapámon keresztül kerültem közel a természethez. Nyilván egy gyerekként amúgy is fogékony lettem volna rá, de lehetőségem nyílt sok időt kint tölteni a természetben, mert ő az Egyesület helyi csoportjának az elnöke egyébként, és már ez akkor is így volt. Tehát mi minden vasárnap terepen voltunk, és sokat lehettem madarászokkal, sokat hallgathattam őket, ahogy egymás közbeszélgetnek szakmai dolgokról. Sok-sok példát láttam, hogy ők hogyan helyezik el saját magukat a természetben, tehát hogy hogyan viszonyulnak az egyes élőlényekhez, milyen tisztelettel, szeretettel, hozzáértéssel. Úgyhogy ezt elég sikeresen magamba szívtam, és aztán vittem tovább egy kicsit más vonalon, mert ugye én nem gyakorlati természetvédelemmel foglalkozom, mint ők, hanem környezeti neveléssel, mert pont azért, mert ennyire személyes és ennyire érzelmi kapcsolatom alakult ki a természettel.
Flóra, neked mi volt a kezdőpont, hogy mondjuk ezen a területen dolgoz?
Én alföldi lány vagyok, egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei faluból származom, és ott a 90-es évek végén volt az erdei iskola program, amiben a mi iskolánk is csatlakozott. Nekem az anyukám tanárnő, és ők benne voltak ebben az erdei iskola programban, és így sok helyre jutottunk a Mátrába, a Bükkbe kislányként, és nekem ezek a foglalkozások, ezek a táborozások nagyon meghatározóak voltak. És egyébként az is annyira érdekes, hogy több olyan környezeti nevelő is van, akivel így, hogy eltelt 10-15 vagy még több év, így újra találkozunk, és én minden esetben azt láttam, hogy nekik nagyon jól esik az, hogy olyan gyerekek, akikkel ők foglalkoztak kicsiként, tehát hogy tényleg nagyon vicces, van olyan pilisi környezeti nevelő, akivel konkrétan van fotónk, hogy ott vagyunk együtt, és én ugye ott még ilyen teljesen kicsi vagyok, és hogy nekik is ez egy jó visszajelzés, hogy ennek van értelme. Tehát, hogy tényleg van értelme a gyerekeket érzékenyíteni, és megszerettetni velük a természetet, az állatokat. Másrészt rajtuk kívül pedig ezt tényleg így köszönhetem az anyukáméknak, tanáraimnak, hogy ők részt vettek ebben az erdei iskolai programban, mert tényleg nagyon fontos volt, és hát muszáj vagyok azért kiemelni, hogy itt Egerben a főiskolán engem Emese is tanított, nála vizsgáztam először. Aztán ugye az apukája is nagyon sokat segített nekem, én is sokat lehettem velük terepen, mikor már nagyobb voltam, és csatlakozhattam hozzájuk, és ezek nagyon fontos dolgok. Jelenleg én a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnál dolgozom a természetmegőrzési osztályon, nekem ez egy nagyon nagy álmom volt, tehát így papíron nem környezeti neveléssel foglalkozom, mégis csatlakozhatok a környezeti nevelők munkájához, amiért nagyon hálás vagyok, hogy örülnek annak, hogyha más is fontosnak tartja ezt az irányt, és én tényleg nagyon, nagyon fontosnak tartom ezt a témát, hanem az egyik legfontosabbnak így a mai életünkben.
Pont erre akartam visszacsatolni, hogy mennyire fontos manapság ezzel foglalkozni, sőt, hát tulajdonképpen már egy kicsit, mintha kicsúsznánk az időből, de van-e még időnk arra, hogy az új generáció, a felnövekvő generáció, amit tudást megkap, mondjuk általatok is akár, az, annak van-e haszna?
Mindenképpen van. Nem tudhatjuk előre a jövőt, tehát ahogy én tájékozódom most az aktualitásokról, azért a legnagyobb tudósok is azt mondják, hogy eléggé kiszámíthatatlan a jövő. Ugye vannak most mindenféle szélsőséges elgondolások abban a tekintetben, hogy
hány évünk
hogyan
van
fogunk
még
összeomlani, és mikor, igen, hogy most akkor 20 év múlva, vagy 50, meg
hasonló,
vagy 5, igen, és Én ezt nem tudhatom. Alázattal szerintem ezt tudom erről nyilatkozni, meg mindenki ezt tudná, mert pontosan azért, mert egy ökoszisztémának a szerkezet az annyira összetett, hogy nem tudhatjuk azt, hogy ahogyan mi beleszólunk a természeti környezetnek a működésébe, az mint egy ilyen pillangó vagy dominó effektus szerűen hogyan fog hatni. Tehát, hogy vannak olyan apró elemek, amikkel esetleg nem számolunk, vagy vannak olyan elemek, amiket esetleg nem ismerünk még, és csak akkor kerül felszínre, amikor már mondjuk mi elértünk egy olyan hatást, hogy az felszínre kerül, akkor fogunk vele szembesülni. Tehát én azt gondolom, hogy mindenek előtt a megelőzése ezeknek a katasztrófáknak lenne fontos, valószínűleg nagyon sokat már nem tudunk megelőzni, de ezzel együtt is rengeteget tehetünk azért, hogy a természeti környezet minél jobb ökológiai állapotban megmaradjon. Ehhez szerintem a legeslegfontosabb dolog egyébként a nem fogyasztás, vagy legalábbis a csökkentett fogyasztás, hiszen a rendkívüli és nagyon sokszor fölösleges és pazarló fogyasztással érjük el aztán azt, hogy a természeti környezet nagyban károsodjon. És amikor a környezeti nevelést alkalmazzuk, akkor például ez egy nagyon-nagyon kényes téma, mert hogy azért az ember nagyon szereti a rövid távon elérhető örömöket, teljesen természetes dolog, és azért az ember nem mondhatja azt így, hogy mondjam, tehát ilyen nagyon direkt módon, hogy ezt ne vedd meg, ezt ne edd meg, ebből kevesebbet, arra nincs szükséged, stb., hanem azáltal, hogy mondjuk megismertetjük a gyerekekkel, családokkal, felnőttekkel a természetnek az elemeit, az élettelen és élő értékeket, azáltal ugye az ismereteken keresztül közelebb kerülnek hozzájuk, és akkor sokkal inkább vevők lesznek arra, hogy mondjuk ezért azt is megtegyék, hogy nem tudom én, ne vegye meg a 600. új ruhát, mert átlátja azt, hogy annak az előállítása az milyen természetkárosítást vagy terhelést tud okozni.
Igen, nekem is ezek a hasonló gondolatok jutottak eszembe, és ugye említettük már, hogy többféle módszerünk van arra, hogy érzékenyebbé tegyük az embereket, vagy valamire mondjuk egy kis figyelem jusson, ilyenek az évfajai programok. Most idén a bőti réce például a évnek a madara, nem sokára kiderül, mi lesz az évnek az emlőse, és több ilyen faj van, amiket bemutatunk, és ez is egy olyan módszer, hogy azokhoz az emberekhez, akik mondjuk távolabb állnak ettől az egésztől, mégis olyan új ismereteket mutathassunk be, és ezáltal talán érdekelni fogja őket más olyan téma is, ami a természetvédelemhez élő és élettelen természeti értékeknek a védelméhez kötődik, és még amit megemlítenék ezzel kapcsolatban, ami szerintem még nagyon fontos, és én erre is szoktam gondolni, hogy tényleg, hogy mi értelme van ezt csinálni, mi értelme van gyerekekkel foglalkozni, hogy ha esetleg nagyok lesznek, és bármilyen olyan döntési helyzetben lesznek, ahol ők mondjuk egy olyan impulzust kaptak akár egy élőhelyek kapcsolatban, madárfajjal kapcsolatban, bármilyen állattal kapcsolatban, hogy mondjuk érzékenyebbek legyenek erre a témára, akkor már nagyon megérte, sőt, megérte ezzel foglalkozni. Tehát mi nem csak feltétlenül az utánpótlás nevelésére gondolunk, mind mondjuk a szakemberek tekintetében, és azért az is fontos, hogy legyen utánpótlás egyáltalán, aki foglalkozik a természeti értékek védelmével, de ezen túl bárki hozzá tud tenni ehhez, tényleg akár a fogyasztás csökkentésével, csak azzal, hogyha figyelmesebb, vagy hogyha olyan döntéshelyzetbe kerül, hogy támogatni tudja ezt az oldalt.
Várnak-e rátok, régi barátok? Kutyák, csalafinta, macskák, szimatolva a lábatok, hogy merre jártatok?
Vagy csak egy kalitka, rácsai mögé zárva, mereng egy árva, ritka, drága papagáj.
Olykor felkiált, no megállj, hogy miért ez az ő titka, néha meg furcsa beszéd. Azt mondja, Gyurrika szép.
Nálatok laknak-e állatok?
Nálatok
állatok, őrzik-e állatok az álmotok?
Szörcsöge kis tájából az aranyhörcsög, ha bántják a görcsök.
Nálatok laknak-e állatok?
Nálatok üveglap alatt surrannak-e tarka szép aranyhalak? Fejük magasra tartva, kopogtatják-e a falat?
Uram, hisz ez a dolga, hol az a bolha? Lássa be, mit úszunk egy-két falat ellenében egész nap, itt elében.
Nálatok leütik-e a sárga lámpa virágra betévet lepkét,
vagy egy-két gyöngét intéssel ablakot tárva a sötét szobából az éjszakára elkülditek, jó ét kívánva, elég volt már a nálatok.
S ha volna szárnyatok, szállnátok utána.
Ha már itt tartunk, most egy elhangzott legalább egy abból, amit tudást át szeretnétek adni a többieknek, de a fogyasztás az valahol egyértelmű, hogy nyilván nagyon sokat fogyasztunk, nagyon sok mindenből, nagyon sok az élelmiszer pazarlás, de milyen tudást adtok még át? Mi az alapvetése mondjuk a környezeti nevelésnek?
Nagyon sokrétű ez, úgyhogy tényleg rengeteg információt lehetne erről elmondani, úgyhogy próbálunk úgy összefoglalóan beszélni erről. Egyrészt mondjuk egy túra vagy egy bemutató madárgyűrözés alkalmával fajokat ismertetünk meg a célközönséggel, és ez azért is fontos, mert a természetfilmek nagyon sokszor mondjuk a fehér cápától kezdve a nem tudom én kaffersasig bemutatják persze a tőlünk távoli területeknek az élővilágát, meg nagyon-nagyon sok magyar természetfilm is van, persze, csak hogy a köztudatban, inkább, hogyha azt mondom, hogy természetfilm, akkor ezek a trópusi esőerdő, meg tengerek, meg hasonló. Közben pedig itt élünk Magyarországon, a közvetlen környezetünkben rengeteg faj előfordul, védett és nem védett, hogyha nem védett, akkor is ugyanolyan értékes eleme a faunának vagy a flórának, és ezeket nem ismerjük, és hogyha nem ismerjük, akkor nem tudjuk őket úgy szeretni, meg nem tudjuk őket úgy megvédeni olyan hatékonysággal, mint hogyha igen. Tehát a faismeret az szerintem nagyon-nagyon fontos, de ami még e fölött is áll talán, az élőhelyeknek az ismerete, meg az élőhelyek értékességének a hangsúlyozása, az elmélyítése. Hát szerintem ehhez eléggé sok idő kell, tehát ez például kell tényleg egy túra, ahol több órán keresztül mondjuk különböző élőhely típusokat vagyunk képesek bemutatni. És ha már faismeret, ugye flóra például az inváziós fajokkal is foglalkozik a Nemzeti Parknál, hát ez is egy sajnos a természetvédelemnek egy nagyon hangsúlyos részévé vált, hogy inváziós fajokat tudjunk ártalmatlanítani, amennyiben lehetséges, és ehhez az is kell, hogy az ember felismerje, hogy az micsoda, amivel éppen szemben áll.
Az inváziós, hát a idegen honos fajokra gondolunk, amik kiszorítják az őshonos állatokat, növényeket, ez is egy nagyon mély téma, erről is rengeteget lehetne beszélni, de a megelőzés, ami velük kapcsolatban nagyon fontos, és ez is egy olyan terület, egy olyan téma, amivel nincsenek sokan olyan mértékben tisztában, hogy mik azok, amikben mondjuk mi is tudnánk ebben segíteni, mondjuk egy ékszerteknősnek a példája, hogy a vörös és sárga fülű ékszerteknős ne dobáljuk bele a természetes vizekbe, kiszorítja a mocsári teknőst, az őshonos állatot, ami nálunk előfordul. Tehát ezt igen, ez is egy olyan téma, amin keresztül fel lehet hívni erre a figyelmet. Még ami nagyon érdekes, és ezzel kapcsolatban eszembe jutott így az élőhelyek megóvása érdekében, hogy mondjuk gondoljunk a madármentésre. Tavasztól nyár végéig rengeteg árvának vélt vagy sérültnek gondolt madarat jelentenek be nálunk. Mint nem madártani egyesület foglalkozunk, foglalkozunk a madarak mentésével, hanem ezek a Bükki Nemzeti Park igazgatósághoz szoktak beérkezni, de ugye hát mégis van, aki itt MSE irányít hozzánk. És akkor ugye tényleg nagyon szép dolog az, hogy mondjuk megmentünk egy sérült szárnyú rigóta az érsekkertből. Tényleg nagyon szép dolog. De fontos arra felhívnunk a figyelmet, hogy ahhoz, hogy egy állatot, egy fajt, egy élőlényt meg tudjunk őrizni, ahhoz az egész élő helyének a védelme a fontos. Az a legfontosabb. Tehát egy-egy egyednek a megmentése az nem oldja meg a természetvédelem ezen problémáját. Tehát mégis mondjuk egy egyednek a megismerésével, hogy a gyerekek, felnőttek megismerik, hogy ez egy rigó, ez egy cínege, érzékenyé válhatnak arra, hogy az élőhelyüket is megóvják.
Van itt két plüss is egyébként a stúdióban, most ezt így rádióban nehéz lenne átadni, de ugye két kis madárról van szó. Ezek segítik a gyerekeknek a fogékonyságát? Felhívja az ő figyelmüket jobban esetleg arra, hogy mondjuk milyen témára érdemes figyelni, vagy miket szoktatok használni még?
Hát igen, őket most behoztam, őket óvodásoknál használt, vagy használok én ilyen környezeti nevelési programok alkalmával. Ugye ez is egy azért egy érdekes téma, mert ha óvodásokhoz elmegyünk, vagy kisiskolásokhoz, őket nem mindig van lehetőségünk elvinni egy túrára, vagy a természetben foglalkozni velük, és akkor ez egy olyan technika, amivel ugye közelebb lehet hozzájuk hozni mondjuk egy madarat, egy ilyen kis csoportos foglalkozáson belül. Ez óvodásoknál tényleg egy jó kis módszer, de tényleg többféle dolgot használunk, mi is máshogy állunk ezekhez a témákhoz, de annak is örülünk azért, hogy egyre több iskola vagy óvodás csoport becsatlakozik kinti programokhoz is, mert ugye egy ilyen kis plüssmadárral aranyosan meg lehet a gyerekeknek mutatni, hogy mondjuk milyen hangja van egy cinegének, egy rigónak, de az igazság, a valóság, a való világ az mégis az, amit látnak a mondjuk egy tóparton sétálva, vagy a természetben több élőhely típus bemutatva, mint amiről Emese is mesélt.
Ugyanakkor élőhelyet jelent mondjuk egy kert, vagy az óvoda udvara, vagy az iskola udvara is, tehát a Madárbarát kert program, ami ki van szélesítve Madárbarát óvoda, Madárbarát iskola, település területre is. Például ilyen szempontból is szerintem egy nagyon-nagyon jó kezdeményezése az egyesületnek, mert hogy a kertünk az például lehet egyfajta élőhelye a madaraknak. Nem csak a madaraknak, hanem minden más élőlénynek is. Létre tudunk hozni egy kerten belül nagyon változatos élőhely típusokat, tehát többféle élőhely típust egy kerten belül, és tudjuk biztosítani a túlélési szaporodását, táplálkozását különböző élőlényeknek. Ebbe be lehet csatlakozni család, vagy tényleg egy óvodai csoport, vagy intézmény szinten is. Szerintem nagyon jó kezdeményezés, és akkor ha már a tudás átadás, hogy az szerintem a legfontosabb tudás, hogy hogyan tud segíteni valaki ezeknek az élőlényeknek. És akkor itt az odu kihelyezéstől kezdve a rovarhotelen keresztül a süntanyáig mindenféle eszközt bevetünk, bemutatjuk, segítjük a pedagógusokat, vagy a szülőket, hogy hogyan juthatnak ehhez hozzá, vagy otthon apukával hogyan készíti el, hogyan barkácsolja össze a kisfiú az odút. Tehát ezek nagyon jó és nagyon hasznos dolgok is, meg hát azért az egészséges lélekhez is szerintem hozzátartozik, hogy a természet minél közelebb legyen hozzánk.
Igen. Ha szeretnék mondjuk intézmények, hogy ti ellátogassatok ezzel a rengeteg információval gyerekekhez, akkor milyen csatornákon keresztül tudnak elérni titeket?
Amit én mindenképpen szeretnék javasolni, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek a honlapján rengeteg információ van mindenről. Tehát, hogyha egy érdeklődő pedagógus önállóan szeretne ezzel a területtel foglalkozni, onnan rengeteg hiteles, azt, hogy hiteles kétszer alá szeretném húzni, információt talál. Mert ugye nehéz, annyi információ jön velünk szemben az interneten, és én mindenképpen javaslom, hogy tényleg olyan oldalokon tájékozódjanak, amik valós információkat tartalmaznak. A Madártani Egyesületnek a honlapja ilyen, ez az mme.hu, ott aztán a madáretetéstől kezdve a madárbarát kertig, odu tervrajzokon keresztül minden megtalálható. Természetesen, hogyha velünk felveszik a kapcsolatot, mi biztos, hogy fogunk nekik segíteni, mi a Bükki helyi csoportnál vagyunk aktív tagok, onnan tudjuk őket segíteni. Tehát itt arra is gondoltam, hogy azért arra természetesen nincsen sajnos kapacitásunk, hogy mindenhova elmenjünk, hogy mindenhova ellátogassunk, és ezért, ha önállóan csatlakoznak pedagógusok ez a programhoz, az egy nagyon hálás dolog, és még a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapját és felületeit is szeretném javasolni, mert nekik is ott is vannak erdei iskolák, Állatok Világnapja alkalmából jeles programok, ahová gyerekek be tudnak csatlakozni, tehát több lehetőség is van.
Így van, tehát van e-mail címünk, amin el lehet minket érni. Nekem ugye ez hozzátartozik a feladatkörömhöz, hogy én folyamatosan kommunikálok. A külső érdeklődőkkel is lehet minket keresni a bükkukac@mme.hu, vagy az mmebükkukac@gmail.com e-mail címeken, és szívesen válaszolok minden kérdésre, hogyha tudok, ha pedig nem, akkor olyan kollégához fordulok, aki tud. Úgyhogy szerintem mindenki számára tényleg elérhetőek vagyunk.
Szerintem lesz még témánk, úgyhogy én várlak vissza titeket nagyon nagy szeretettel. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a környezeti nevelés témakörében beszélgetett Szitta Emesével, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja titkárával, valamint Hák Flórával, az egyesület titkárhelyettesével, Berec Renáta.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. A néphagyomány szerint Szent Vince vértanú napján, január 22-én tájegységenként különbözőképpen megjósolják a várható szőlőtermést. Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince, vagyis ha enyhe az idő és olvad ezekben a napokban, akkor jó bortermésre lehet számítani. Így tartja a néphagyomány. Így mai adásunkban a borról is szó lesz. Koklács Katával, az Egri Borvidék marketing vezetőjével beszélgetünk életéről, hivatásáról és a borhoz való kapcsolatáról.
Jó bor kell a magyarnak, szén a jabrak alónak, dugó kell a hordónak, de utcú puska anyulnak, dugó kell a hordónak, de utcú puska anyulnak. Még a hírét elviszik, hogy a magyar bort iszik, pedig a terengettét nem itta meg az eszét. Ha megitta, jól tötte, de talán megérdemlötte. Hopp, kincsem galambom, nincsen gatya madzagom, feleségem az éjjel a fogával rágta széjjel, feleségem az éjjel a fogával rágta széjjel.
Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk stúdiójában. Arról kérdeznélek először, hogy hogyan jött a te életedbe a hivatásod? Eger hogyan kötődik a te életedhez? Mesélj erről elsőként a hallgatóinknak.
Köszönöm a meghívást. Egri születésű vagyok, de aztán elkerültem Egerből, 14 évet nem éltem itt, és aztán jött egy ilyen hívás, belső hívás, hogy vissza kell jönni, mert hogy már sok mindent láttam, és sok mindent tapasztaltam, és hogy inkább Egernek adni, vagy Egerben kamatoztatni. És nekem volt egy webfejlesztő cégem, meg Adéllal el akartuk indítani a brancsot.
El is indítottátok?
Igen, de nem tudtuk, hogy Egerbe. Tehát, hogy egyébként ez nem volt egy ilyen tudatos, hanem ez egy kőpapírolló volt. Vagy úgy volt, hogy Budapest, és akkor maradok, vagy Olaszország, és akkor elköltözünk, vagy pedig Eger. Így ugye nekem haza kellett jönni, de Adélnek ide kellett költöznie. Kaptam egy fülest, hogy a Gárdonyi kertben, a Gárdonyi ház, az ott áll szabadon, és akkor megnéztük, és elsőletesre szerelem lett, tehát akkor gyakorlatilag már nem volt kérdés, mert egyébként a kőpapírról nem Egert hozta ki. És akkor lejöttünk, és minden jött magától, és nagyon-nagyon szépen ment előre, de hát aztán jöttek az akadályok, a rossz akarók, a rengeteg nagyon-nagyon furcsa dolog, amivel ugye én nem találkoztam Budapesten. Tehát, hogy én nem gondoltam, hogy egy kisváros az tud ilyen is lenni.
Akkor ez csalódás volt neked?
Óriási, igen. Én ott meg is betegedtem, mindenféle fizikai tünetei jöttek, teljesen klasszikusan.
Persze a lelkiségnek aztán az kiütközik azért a fizikumban is.
Igen. De közben pont egyébként akkor, amikor ez az egész történt, akkor felhívott az amerikai nagykövetség, hogy mint legjobb magyar vállalkozó nőt szeretnének kivinni Amerikába 50 másik más országbeli vállalkozó nővel, hogy képviselje Magyarországot 2 hétre. És akkor nekem ezek ilyen nagyon nagy ellentmondások, hogy Eger az eltipor, és más város, vagy más ország, más kontinens meg akarja hallani, hogy mit csinálok, meg hogy lett az, amit csinálok.
És ezek ilyen első élmények is voltak, gondolom.
Ez
az ilyen kettősség, gondolom, az életedben, mert az ember próbál így haladni a kis útján, érik valamilyen behatások, de itt, amit említesz, ez a broncsos időszak, ez azért ilyen két nagyon erős pólus.
Igen. Igen, nagyon nehéz volt. Aztán úgy volt, hogy én is elmegyek. Nem tudom, hogy mi tartott vissza. Szerintem van az emberben, főleg aki itt születik, egy olyan misszió tudat, hogy már csak azért is, és olyan, mint hogyha a Jóisten pontosan ezt akarná, hogy úgy is bírod, most még jobban megmutatod, meg még jobban megnyomod a gázt, és akkor hát, ha valami sikerül már végre. Egyszer Máté Kriszta csinált velem egy riportot, mert bekerültem az első millióm című műsorába is. Ez is még a legeleje volt, sok milliómos emberrel együtt, nem is értettem, hogy én miért, mert hogy ugye én lehet, hogy csináltam üzleteket sokat, akár online, akár offline, de hogy azért nekem nem voltak milliók, azok mind befektetések voltak, amik ugye a broncsa például elúsztak rengeteg. És akkor ő is ezt mondta, hogy fú, hát a biztos sokkal könnyebb egy kisvárosban sikerre vinni valamit, mint a nagyvárosban. És mondtam, hogy na nem, Krisztán, mert ott él 2 millió ember, nagyon nyitottak, rengeteg külföldi is, az agglomeráció is azért hétközben ott van, és mindenki az újdonságokat szomjazza, és nagyon-nagyon támogatják egymást az emberek. Ugye akkor indultak be ezek a startupok, nagyon sok ugye angel, meg befektető a fiatalokat felkarolta, én is sok ilyennél jártam, és mindenki csak támogatott, és olyan érdekes, hogy az ember meg hazajön, és mindenki az ellenkezőjét csinálja. És akkor mindenki elmondta, hogy irigyek, nem örülnek a másik sikerének, visszalökik a másikat, de én ezt a mai napig nem hiszem el. De hogy minden ezt mutatja, de nem hiszem el, hogy tényleg így működik az ember, hogy nem szeretetből él, hanem gyűlöletből. Úgyhogy végül itt maradtam, és végül mindent eladtam. Tehát, hogy most ott tart az egész életem, hogy mindent, amit felépítettem, azt eladtam és elengedtem. És most egyéni vállalkozó vagyok, körülbelül azért, hogy ne vegyenek el tőlem semmit. Mert már féltettem azt, hogy létrehozok valamit, és akkor lerombolják. Azt, hogy egyéni vállalkozó vagyok, azt nem lehet, mert nincsen semmim. Dolgozok most az Egri Borvidéknek, dolgozok a Pannon Borműves C-nek, ugye az egy magyarországi nagy egyesület, 35 legnagyobb magyar borászattal, és dolgozok egy szexárdi családi borászatnak, a Heimanéknak. Úgyhogy nagyon benne ragadtam ebbe a boros vonalba, vagy gasztro vonalba, amit nagyon szeretek. És így gyakorlatilag megmaradt az a rész, amit igazán szeretek csinálni, és talán most egy kicsit mondhatni úgy, hogy nyugtom van.
Lelkileg.
Igen, de azért nem könnyű, mert hogy az Egri Borvidék meg nem könnyű. Tehát, hogy ezt is misszióból csinálom, hogyha nem lenne bennem ez a küldetéstudat, vagy hogy sok kicsi sokra megy, és akkor nekem is tennem kell valamit, akkor biztos, hogy nem csinálnám, mint ahogy az elődjeim is, budapesti lányok, szuper szakemberek feladták, bedobták a törő között, azt mondták, hogy nekik ez nem megy, ez a lelki terror.
Mit csinálsz pontosan? Mesélj erről a hallgatóinknak. Hogyan jött a te életedbe a bor? Tehát, hogy ez nem ennyire egyértelmű, hogyha valaki egri lányka, akkor a borral fog foglalkozni. Mi fogott meg ebben, valamint abban, hogy te ezért tenni szeretnél, hogy ez valamilyen szinten gyakorlatilag a hivatásoddá válik?
Szerintem ezt nagyon nehéz megmagyarázni, hogy mi fogott meg. Ez egy ilyen hívás, meg egy ilyen érzés. Nagyon sok mindent lehetne csinálni a világban, mert ezer meg ezer dolog van. Ugye a webfejlesztés, vagy az online marketing, az is egy olyan dolog, amit nagyon szeretek csinálni, mert hál' Istennek valahogy könnyen jönnek az ötletek, és azokat nagyon szeretem megvalósítani. A működtetésben már nem vagyok jó, de az elkezdésben, meg a leszervezésében és az elindításában, abban igen. Amikor még nem volt ennyire felkapva ez a borászati dolog, vagy a borgasztronómia Magyarországon, én akkor még tudtam nagyon sok borásszal beszélgetni személyesen. És biztos, hogy az ő személyük, ami engem megfogott, mert hogy földművesek, nagyon-nagyon ősi szakma, tehát hogy azért már az ókoriak is üzték, előállítanak egy gyümölcsből egy olyan dolgot, ami, hogyha valaki szereti a bort, és ha jól tudom, te nem fogyasztasz. Tehát, hogyha valaki szereti a bort, és megérzi azt, amit a bor tud adni, és most beszélek arról is, hogy amikor átjárja az embernek a szervezetét, ez az egy pohár bor, akkor azt ő mindig keresi. Tehát ez addikció, és az ember szerintem tele van addikcióval, hogy kóstolgat különböző borokat a világ minden tájáról, és egy idő után a kortyokból vagy az illatokból felismered a területet, a talajt, a klímát, akár már a borkészítőnek a stílusát is, és ez teljesen beszippant, hogy az ízlelő bimbóid és az agyad úgy összecsatlakoznak, hogy tudsz emlékezni évekre, helyszínekre, azért mert itt el egy pohár bort valahol, mindenféle emléket visszahoz. Ez egy ilyen csodálatos kapcsolódás. Valahogy jött ebből az, hogy tudok segíteni azoknak, akik borral foglalkoznak, hogy tudják értékesíteni, hogy tudják megmutatni, hogy tudják a fogyasztónak átadni ennek az élvezetét. Magyarországon van 22 csodálatos borvidékünk, gyakorlatilag egy mezőgazdasági ország vagyunk. Az egri borvidék a legváltozatosabb és a legnagyobb, és nem megy mégse az áttörés. És valószínűleg ez a kihívás, ez engem nagyon izgat, hogy lehetne mégis. Meg amit látok külföldön, most beszélek az óvilágról, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, vagy akár Ausztria és Németország, ahol vannak borok, hogy ott tök természetes, hogy leül a család hétköznap, és ebédkor is előkerül a bor. Tehát, hogy nem az ünnepek része a bor, hanem nekem a mindennapok része, és egy-egy étkezés mellé, ahogy az ásványvíz, úgy a bor is nekem tökéletesen párosítható, mert sokkal nagyobb ízélményt ad. És én nagyon örülnék neki, hogyha a magyar családoknak, vagy az egri családoknak ez ilyen mindennapos lenne, hogy van egy egri bikavér hungarikumunk, vagy van rengeteg szuper jó bortípusunk, és ismertessék meg a saját családjukkal, hogy ők tovább tudják vinni a világba, ugye most már nyitva vannak a határok, mindenki utazhat, amerre csak szeretne, és tudom azt, mivel én is bejártam a félvilágot, hogy amikor az ember távol van, akkor nagyon elkezd büszke lenni a hazájára, és azokat a termékeket kezdje sorolni, amire büszke tud lenni, és nagyon sok nem borfogyasztó, vagy nem annyira borfanatikus elkezd büszke lenni arra, hogy és tudtad, hogy van tokai? Meg az egri bikavér, ugye ezt a két bortípust mondják nagyon sokszor, mert ezt tényleg ismerik a világba. Igen, és akkor elkezdik mondani a tapasztalatokat, hogy ki mit kóstolt, és hogy milyen borászok annak, és azt a érzetet kellene az embereknek, hogyha büszkere külhomba, akkor legyen már itthon is. És tanulja meg, hogyan kell kulturáltan bort fogyasztani, hogyan kell finomakat főzni mellé, hogyan kell párosítani, mert egyébként, amit mondtam az elején, rohanás az egész nap, tehát rohanunk. Mindenki kerget valamit, dolgozik, gyerekek, család, de hogy van egy asztal, ahova leülünk körbe, és megbeszéljük, hogy kivel mi történt aznap. Én szeretném, hogyha ennek ott lenne a része, hogy megkóstolják azt, amit bortermelők, szőlészek vérverejtékes munkával az asztalra tettek. Valahogy így tudnám megfogalmazni, de ez ugyanúgy igaz egy alma termelőre is, aki utána almalevet készít belőle, csak valahogy engem nem az fogott meg, hanem a bor.
Megkérdezte tőlem az egyik barátom, miért van az, hogy mindig a bort kívánom? Hogy tudok így élni, mert jó ez nekem. Mosolyogtam egyet, és így feleltem.
Néz körül az utcán, mindenki rohan, de a pince mégén csend és béke van. Könnyen megtaláltam, így hát a helyem, és amióta bort iszom, szebb az életem.
mert olyan nekem a bor, mint levesnek a só, rendszer nélkül élni lehet, de nem jó. Így kerek a világ, gondolj csak bele, sokkal jobb a borral élni, mint nélküle.
Nézz körül az utcán, mindenki rohan, de a pince mélyén csend és béke van. Könnyen megtaláltam, így hát a helyem, és amióta bort iszom, szebb az életem. Bam, 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 bam. Szebb az életem, szebb az életem.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben a boré a főszerep, Kuklács Katával, az Egri Borvidék marketing vezetőjével beszélgetünk hivatásáról.
Nekem is nagyon sok olyan bor van, ami kedves a szívemnek, és itteni helyi, és hiányoznak is így most az étalallergia miatt egy kicsit hanyagolnom kell ezeket, és biztos vagyok benne, hogy neked is nagyon sok olyan van, ami kedves a szívednek. Mesélj egy kicsit a hallgatóknak arról, hogy milyen különleges borokat kóstoltál, vagy inkább úgy kérdezném, hogy hol, mert nagyon sok helyen jártál már a világban, és nem csak ezeket a helyi borokat ismered, vagy kóstoltad.
Egyébként az egyetlen külföldi tétel a brancsba az olasz prosecco volt, tehát hogy van egy ilyen kötődésünk nagyon az olaszokhoz. Nagy élmény volt egyszer a Mózelben egy Riesling, egy Rajnai Riesling fesztivál, ahol a csontszárasztól a nagyon édesig kóstoltuk végig, ott a természet zöld közepén. Teljesen véletlenül keveredtünk oda, vagy sőt, hogy nem is véletlenül, kimentem Németországba meglátogatni barátokat, és akkor tudták, hogy nagyon boros vagyok, és akkor mondták, hogy mi lenne, hogy elmennénk 4 óra út, mondtam, hogy mindenféleképpen menjünk el, és ez nagyon, nagyon meghatározó volt nekem. A legkomolyabb és legjobb borfesztivál, amin valaha voltam, az, az érdekes, hogy szintén Németországhoz kötődik. Würzburgba utaztunk át, egy kis városból vonattal, és ott egyetlen egy családi pincészet, tehát ez úgy fesztivál, hogy egyedül egy család csinálja, 2 hétig tart. Tehát, hogy azt, aki ezt meg tudja oldani, hogy 2 hétig óriás érdeklődés legyen le a kalappal, körülbelül 6 féle boruk van, és a szőlőben volt a fesztivál. Tehát a szőlősorok között volt megterítve, és egy nagyon szépen kidolgozott rendszer volt, hogy jártak a lányok olyan régi teljes rekeszekkel, abban volt benne a 6 palack. Töltöttek, ott tudtunk fizetni az asztalnál, és voltak különböző pontokon pedig ételesek, ott pedig depozittal tudtuk elhozni fatálcán az adott ételt, és este pedig jazzkoncertek, minden este. És 2 hétre előre eladják a jegyeket, hónapokkal előtte teltház van, tehát hogyha én most el szeretnék menni a következőre jövő nyáron, akkor ha megnyitják a jegyeket, olyan, mint egy nagy koncert Budapesten, akkor azonnal le kell foglalnom. És olyan élmény volt, hogy mindenki a barátaival odament, a bor szeretete az csillogott a szemekben, nagyon jó arcú, nagyon szép emberek, fiatalok, és nagyon igényes muzsika az est végén. Nem tudom átadni, de maga a helyszín, hogy fönn voltunk a dombtetőn, a szőlők között ültünk. Ugye nekem ez hiányzik Egerben, hogy nem a szőlőben vannak a boros rendezvények, hanem egy beton dzsungelbe.
Minkin az atmoszféra az rengeteget
számít. Igen, tehát az jó, hogyha oda megyünk a borászathoz, és akkor ott látunk mindent. És ott mindenki boldog volt. Nem volt az, hogy oda én akarok ülni, meg csúnya nézések, meg kiöntötted ezt. Nagyon-nagyon nagy élmény volt, és azóta is arról ábrándozom, hogy oda vissza szeretnék menni, de volt olyan is, hogy elindultam Balatontól, beültem a kocsiba, és akkor elmegyek Olaszországba, mert hiányzott. Balatont ugye még közelebb van a határ, és akkor ott volna egy kis város, szemben Triesttel, az a neve, hogy Muggia, és régen én nem foglaltam szállást, hanem kiszálltam, és akkor kérdezgettem, hogy kinek van szállása, és akkor sikerült találni, és akkor mondta a bácsi, aki adott szállást, hogy lesz egy kis boros rendezvény este a városban, és
Van kb. 5 étterem a városban, mindegyik elé kitelepültek egy kis asztalra a séfek, és ugye sütögették a tengeri herkentyűket, mellé ment a prosecco, és járkáltál a poharaddal, és bejártad azt a kicsi-pici halászfalut, aminek körülbelül, nem tudom, 2000 ember halakja, és az egész város ünnepelt. Egyszer csak átfutott rajtunk egy maratonfutóverseny, este koncertek voltak, és ott nem a nagy borélmény volt, mert proszekóból nincs akkora óriási nagy élménye az embernek, hanem az, hogy így is lehet. És ezek hosszú-hosszú évekkel ezelőtt voltak. Nagyon szeretném ezt is például Egerbe megvalósítani. Ezt a étteremről étteremre járunk, és minden éttermes kitelepül, és mindenki adja a saját kis portékáját, oda kerül mellé egy bor, ott sütöget látványosan. Tehát egy utca, városfesztivál, mert Eger azért még pici ahhoz, hogy ezt meg lehetne a belvárosba is valósítani. De voltam Washingtonban olyan borbárban, ahol az volt a nagyon érdekes, hogy a borlapra felvitték a borokat, amilyen szavakkal illették, hogy elolvastam, és tudtam azt, hogy vajon milyen lehet a bor. Tehát nagyon jó jelzőket szedtek össze, és akkor kiderült, hogy ott egyébként Washingtonban is van bor termelés, és kismillió borbár működik a városban, ami nagyon pici. Ugye Washington nagy, és akkor mégis be tudsz menni ilyen icurka-picurkákba. Nekem ez is hiányzik Egerbe, hogy nincsenek borbárjaink, ahol sokféle termelőnek a borát meg lehet kóstolni. Van egy hozzáértő, aki megmutatja, hogy miket lehet összekóstolni. Nagyon sok minden van.
Sok meghatározó élmény, nagyon, amivel igen, hazajöttél.
Igen, és nem tudom elmondani, nem tudom átadni. Akkor még nem volt TikTok, meg Instagram, meg ilyenek, hogy fel tudtam volna rakni, de még ha fel is rakom, az már rég a múltban van, és sokszor mosolygok, hogy nagyon sok mindent most fedeznek föl, ugye fiatalok, és kiteszik mindenhova is, és hogy egyébként ezek régóta megvannak ezek a dolgok, és az óvilágiak ezeket nagyon tudják tálalni. Azok az emberek nagyon jól be tudják fogadni. A nyitottság megvan bennük arra, hogyha már nem dolgozunk, akkor viszont mulatunk. Tudom, hogy nagyon sok esetben anyagi függő dolog az, hogy az ember szórakozzon, de...
De a közösségi élmény nem mindig.
Igen. De hogy nem mozdulnak ki az emberek, otthon ülnek inkább, és nem érdekli őket az, hogy úgy megmutatnám mindenkinek ezt a csodát, és nem látom az érdeklődést. Szomorúság van bennem ilyenkor, hogy már nem tudom, mit kéne adni, hogy az emberek megmozduljanak, és nem hiszem el, hogy egy ingyenes dobótéri koncert, amit kiválasztott a szervező, mert hogy az eljön, az kell az embereknek. Nem tudom elhinni, hogy ez jó.
Ez bennem is olyan sokszor kérdés, hogy... próbálkoznak Egerben minőségi, kulturális dolgokat átadni, akár kisebb helyek, akár visszaélénkíteni ezt az életet, hogy esténként jó kimozdulni, hogy el lehet menni kedden, szerdán este is, nem csak szombaton vagy pénteken mondjuk adventben. És valahogy mégsem jönnek önként rá az emberek. Meghívásos alapon néha oké, hogy gyere már el, kérlek, vagy lesz egy jó beszélgetés, vagy bármi, és nem mozdulnak az emberek. Hogy ennek mi az oka? Messzire mehetnénk ezzel, de a kapcsán kérdeznélek inkább, hogy te mit látsz, hogy hogyan lehetnének az emberek erre nyitottabbak? Ugye neked is nyilván célod, hogy közelebb vidd az emberekhez ezt, amit már az elejétől is beszélünk, illetve cél még, hogy egy kicsit így a bor mellé így a gasztronómiát is hozzátársítani, hogy egy finom étkezés, egy finom borozás, hogy utána milyen jó egy közösségi élmény, hogy ez az embereknek a mindennapjaiba beszivárogjon. Hogyan állsz ennek neki? Mert ugye most jelenleg munkád is, hivatásod is, hogy ezt közelebb vidd az emberekhez.
Én abban hiszek, hogy ezt kicsibe tudom elkezdeni. A nagy tömegrendezvényekben nem hiszek, az teljesen személytelen. Bárki be tud oda szabadulni, akár árus, akár vendég. Nem hiszek benne. A kicsikbe hiszek, sok kicsibe, és akkor utána az kinövi magát. Ez nekem Budapesten nagyon működött, nagyon sok rendezvényt csináltam, ingyeneset is, és sok esetben úgy kinőtte magát, több száz fős lett, hogy már én veszélyesnek éreztem, hogy ennyi embert én egyedül koordináljak, de szájról szájra terjedt, 2 év alatt, utána már vittem külföldre is, és tökéletesen működött. És én voltam győződve, hogy ez biztos, hogy akkor, hogy akkor ez itt itthon is így fog működni, és olyat kérdezel, amire ha tudnám a választ, akkor már teltház lenne mindenhol. De nem tudom a választ. És mindenkit kérdezgetek, akik számomra fontos emberek, meghatározók Egerben, akár azért, mert ismerik a elmúlt 30-40 évet, tehát az idősebb generáció, akár azért, mert ugyanúgy világlátott nyitott emberek, vagy ide költözött nemegriek, és nem tudják. Tehát mindenki azért egy nagy kérdőjel. Amin voltam a sajtótájékoztatón, ugye azt is úgy szerveztem meg, hogy borkóstolással egybekötött tárlatvezetés. Nem akarom bántani a sajtót, de ők sem maradtak ott a tárlatvezetésre. Tehát, hogy olyan művésznek a galériáját megnézni, mint Galambos Tamás, aki ráadásul egri származású és világhírű, akkor nem tudom, hogy hol kezdjem, mert akkor már azt gondolná az ember, hogy a sajtó az már biztos egy szint. Én meghívtam egy csapatot, mert erre számítottam. Hogyha már oda hívtam a borászokat, meg az egészet rászenteltük erre a napra, akkor jöjjenek olyan emberek, meghívásos alapon, akik erre biztosan nyitottak. Ott viszont nagyon érdekes volt, hogy egyetlen egy meghívót küldtem ki, és mindenki első szóra eljött. És nem tudták, hogy mire jönnek. Hogy annyira meglepődött egy ilyen meghívón, hogy egy nem is tudták, hol van a Perce Galéria, aztán, hogy őt miért hívom meg, meg mi az, hogy ingyen van, meg borkóstoló, meg tárlatvezetés, és kíváncsiságból eljött, de fogalma se volt, hogy mi lesz, mi fog ott vele történni, és utána mindenki azt mondta, hogy ez neki most akkora élmény volt egy csütörtök este, hogy ő ilyenből szeretne sokat. Na, és én ebbe hiszek, hogy ezt most látták, és én ilyet sokat szeretnék még csinálni, akár borkóstolóból egybekötött tárlatvezetés, tehát a bort meg a művészetet bőven össze lehet kötni. Kb. Így. És aztán még az erőm, meg a kitartásom, mert utána valószínűleg, hogy én fel fogom adni, tehát szokták mondani, hogy annak tudsz tanácsot adni, aki kéri, de ha ezek az emberek ezt nem kérik, hanem azt keresik, hogy hol van ingyenes koncert, akkor nem tudok áttörést. Elég negatívva ment át ez az egész. Ez van. Én most nagyon benne vagyok a közepébe is. És tegnap meg felhív egy országos rádió, Gerendásnak a csapata, hogy meglátták, hogy lesz egy ilyen, és hogy mennyire fantasztikus, és hogy szeretnének jönni, szeretnének segíteni, ők is szeretnének riportot csinálni. De ugyanúgy a Vince magazin Budapestről, vagy bárki ilyen budapesti média megjön. Tehát ők jönnek, és el vannak ájulva, hogy milyen jó dolgok vannak itt Egerben. Tehát kívülről ez látszik, belülről meg. Tök jó lenne, hogyha vagy 1000 ember elmondaná nekem, hogy ő mit lát, és miért nem. Mert hogy én nem a borosokat szeretném ide csábítani. Én azokat szeretném ide csábítani, akik kicsit vágynak arra a régi polgári létre, amit egy történelmi barokváros ad, hogy egy történelmileg felújított helyszínen, kiállítást nézve, egri bikavér hungarikumokat fogyasztva, egri termelők által prezentált, egri séfek által készített falatokat falatozva, összejönni egy napra a barátokkal.
Kis pincémbe belépve, lépcső visz a sötétbe, lépcső visz, de lépcső visz, de lépcső visz a sötétbe. Fokról fokra lépte nyomonve, eszembe jut a barom, lépten nyomon, de lépten nyomon, eszembe jut, hol a borom. Lámpa fénynél imbolyogva, hordócska áll a sarokba, hordócska, de hordócska, de hordó áll a sarokba. Is hordocska, te ne borras, benne rejtve, ezer bordal, elrejtve, de elrejtve, de elrejtve, a bordal. A bordal leglemben bár megnyugodva, barátokkal kortyolva, hálás szívvel zengjük Isten éltesse a magyar, Isten éltesse a magyar, Isten éltesse a
magyar.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szent Vince ünnepéhez kapcsolódva Koklács Katával, az Egri Borvidék marketing vezetőjével beszélgettem. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István.